Közkincskereső. A műemlékek, ásatások, múzeumok világa Kovács Olivérrel. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu.
Kádár játékkatonái címmel nyílik kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. Folytatjuk a beszélgetést B. Szabó János történésszel, a tárlat kurátorával.
Érdekes, hogy azt mondta, hogy kivonult az állam ebből a szegmensből, pedig azt gondolnám, hogy a játékkatonáknak a világa az egy nagyon jó propaganda eszköz.
Ez így van, és azért is tanulságos az összehasonlítás, hogy mondjuk a szocialista tábor, de egyébként a nyugati világban is nyilvánvaló módon ezt nagyon masszívan használták az 1970-es évekig propaganda célokra, a saját fegyveres erőnek a propagálására, a saját hadipar termékeinek a propagálására. Tehát, hogy volt, ahol állami intenciók alapján, a nyugati világban meg üzleti alapon, de ugyanaz zajlott le, ugyanaz volt a végeredmény, amit a gyerekek kezükbe vehettek. Magyarországon néhány kísérlettől eltekintve ez a dolog nem történt meg. Az állam által létrehozott új játékgyár, a lemezárugyár, az az 50-es években kísérletezett egy játéktankkal, de annyira rossz minőségben állították elő, hogy az gyakorlatilag megbukott. Nem voltak épp és használható darabok, amikkel igazából lehetett volna játszani, úgyhogy le is állították a gyártást. És az egyetlen egy olyan termék, amire azt lehet mondani, hogy köze van ehhez a katonásdi világhoz, azt a lemezárugyár állította elő 1965-ben, az a sokak által ismert, az idősebb generáció számára meglehetősen közismert elemes, világítós, berregős lemezgép pisztoly volt, aminél valóban az volt a helyzet, hogy ennek az eredetét gyártotta a magyar ipar. Magyarországon volt egy korlátozott léptékű fegyvergyártás, és ezt az AK-47-est, amiből a játékverziót elkészítették, azt a magyarok is gyártották, de ezen kívül állami vállalattól nem tudunk ilyen katonás játékot fölmutatni. Viszont a maszekok, a röcsöntő kisiparosok, azok meg a világ minden tájékáról szereztek mintaanyagot, és más a játékokat, tehát kissé meglepő módon, de mondjuk a magyar történelem ismeretében annyira nem meglepő módon, Ausztráliától az Egyesült Államig bezárólag mindenhonnan jöttek olyan figurák, aminek aztán a másolatait lehetett kapni a piacokon és a bazárokban, meg a búcsúkban.
Az én emlékeim a 60-as évekre nem nyúlnak vissza, mert akkor még nem éltem, viszont a 70-es évek közepéről már vannak emlékeim. Én az indián meg a cowboy figurákért rajongtam akkor. Azok voltak a legnépszerűbbek?
Teljesen egyértelmű, hogy western őrület volt még a 70-es években is az ifjúsági szubkultúrában. Tehát egyszerre volt jelen ez a klasszikus indián regények világa, Cooper, Carmay. Másfelől meg a 70-es évekre megjelenhettek a nyugati western filmek is a magyar mozikban, úgyhogy szerintem gyerekfejjel ez a topzódás időszaka volt 1970-től. És hát ezt érzékelték a kisiparosok is, tehát ha megnézzük a hazai gyártásnak a volumenét típusokra bontva, akkor biztos, hogy western figurából, indiánból és cowboyból készült a legtöbb. Érdekes, hogy volt hiány is ennek ellenére, és ez is a kelet-európai államokra jellemző hiány, tehát hogy az amerikai hadsereg katonáit azt csak nagyon korlátozott mértékben reprodukálták, illetve inkább a 80-as években, korábban ez nem volt szokásban. Jól lehet, a nyugati világban minden western játékkészletnek része volt a kékkabátos katona, tehát nem lehetett elképzelni western játékot erőd és katonák nélkül.
Ahogy visszaemlékszem, az én akkori játékaim között meglehetősen kevés volt például a középkori harcos. Illetve amik voltak, azok nagyon esetlennek tűntek akkor a szememben. Voltak egyébként középkori katonák? Tehát mennyire volt nagy a merítés?
Minden korszakból voltak katonák. A középkori katonák divatja az inkább a 60-as évek tehető, mert akkor mentek a televízióban olyan sorozatok, mint a Robin Hood, az Ivanhoe, a Tell Vilmos, ami generálta a fogyasztói keresletet, tehát készítettek hozzájuk figurákat. Az esetlenségük az nem egyértelműen a hazai gyártók rovására irandó, bár kétségtelenül igényességük nem mindig volt azon a szinten, mint a mintaadó országoknak a játékgyártói. De az a helyzet, hogy ez is egy paradoxon, nagyon sok amerikai játék került be Magyarországra, és azokat másolták, és az 50-es éveknek az amerikai játékai, azok bizony sokszor nagyon esetlenek voltak. Hiányoztak a jól képzett szobrászok az ottani cégeknél, nem alkalmaztak profi mintázókat, és ezért például az első lovak sorozat, amit a nagy amerikai Marx cég gyártott 1953-ban, és amit másoltak Magyarországon, hát az tele van esetlen figurákkal. És ugyanez többé-kevésbé igaz az 50-es éveknek más angol és francia gyártóinak a termékeire is. Ugye a fontos különbség az az volt, hogy Amerikában nem, de Nyugat-Európában ezeket a figurákat még mind kézzel kifestették, tehát ezek színpompás figurák voltak újkorukban. Magyar Magyarországon a 60-as években még kísérleteztek ezzel, hogy hát ha az alapanyag nem is olyan, de a festést azt hozza a figura, de a 60-as évek végére ez is kikopott, és maradt ez az amerikai meg orosz stílusú, naturális, festetlen műanyag.
Ugye ezek a játékkatonák, ezek mozifilmeknek a kvázi folytatásai voltak. Hát otthon a gyerek tovább játszhatta a filmet, amit a moziban látott, vagy amit meséltek neki a filmről. A magyar filmgyártásnak is voltak nagyon jó katonás filmjei, akár a Tenkes kapitánya, akár az Egri csillagok. Ezek nem jelentek meg a játékkatona gyártásban?
Meglepő módon nem. Részben azért, mert ugye itt saját mintázás az nem nagyon folyt. Még a járművek esetében voltak olyan vállalkozók, akik csináltak saját mintákat, és nagyon eredeti és jó minőségű dolgokat produkáltak, de a játékfigura az tulajdonképpen szobrászati feladat, és nehezebb, és ehhez úgy látom nem volt elég tőke. Meg nem is látták szükségességét ennek, és hát ugye a saját gyártású filmekhez szükség lett volna a saját gyártású figurákra. Ha nagyon neki durálják magukat, akkor a világban találhattak volna olyan készleteket, amiket le lehet másolni, de azt gondolom, hogy nem volt ilyen fokú tudatosság, tehát sokkal nagyobb szerepe volt a véletlennek, hogy véletlenül mi került ide, véletlenül mi került a kezükbe, vagy ha jártak nyugatra, mert jártak nyugatra, hogy ott véletlenül mi került a kezükbe. Tehát, hogy ez kimaradt. 1848-as figurákat, ha korlátozott mértékben is, de csináltak, de a 80-as évekig kellett várni, amíg több magyar cég aztán rájött, hogy ez egy komoly piacérés és nagyon komoly keresletet lehet vele generálni, hogyha a nemzeti történelemhez kapcsolódó figurákat készítenének, de hát a 60-as, 70-es évek úgy telt el, hogy ezek nem nagyon voltak, még huszárfigura se nagyon volt.
Mikor ért véget a játékkatonáknak a világa? Egyáltalán véget ért teljesen, mert hogyha jól érzékelem, ez a világ továbbra is tart, csak most már nem a játszadozó gyerekek, hanem elsősorban a gyűjtőknek a szintjén.
Hát nyilván az emberek, az egykori gyerekek megöregedtek, és régi játékok jelentős része az most már gyűjtői szenvedélyi tárgyává vált. Ugye ennek köszönhető ez a kiállítás, hogy sok gyűjtő segített nekünk, és összehordták ezt az anyagot, mert múzeumból ennek a töredékét lehetne jelen pillanatban még előkeríteni, nem elég régiek ahhoz, hogy a múzeumok érdeklődését fölkeltsék. Másfelől azonban ez egy nagyon érdekes transformáció, ami zajlott, mert a játékkatonák világa nem szűnt meg, ma is lehet játékkatonákat kapni, csak a mai divatos játékfigurákat azt a Lego gyártja, azt a Playmobil továbbra is gyártja, azt kell mondjam. És hát ugye létezik az a kategória, ami a 70-es években robbant be, ez az akciófigura, tehát nagyon életszerűen kidolgozott, mozgatható kezű, lábú, cserélhető, fegyverű figura. Csak hát ezek már a genezisüknél is fogva nem a régi tematikákhoz kötöttek, hanem inkább az újakhoz, a fantasyhoz, a sci-fihez, a Star Warshoz, és ezeknek is hatalmas gyűjtői szubkultúrája van ma már. Vagyonokat fizetnek egy mozgatható kezű lábú Star Wars figuráért, mondjuk, hogyha magyar trafikos hamisítványról van szó a 80-as évekből. Hát ez létezik, ez ma is működő dolog. A hagyományos forma és a hagyományos tematikák veszítettek a népszerűségükből. Be kell látni, hogy bár nyilvánvalóan a hagyományos dolgok olcsóbban előállíthatók, és Kínában gyártják is őket, és lehet a nagyobb játékboltokban most is vödörszemre kapni műanyag katonát. Tehát van, akinek ez még mindig bejön, mert tartják a kínálat részeként a kereskedők. De azt gondolom, hogy a fénykoron már nagyon régen túl vagyunk. Nagyjából a 70-es évekre Amerikában ez kifutotta magát, tehát minden lehetőséget kipróbáltak, ami fölmerült, hogy mit lehetne ezzel kezdeni, és innentől kezdve már inkább csak a hanyatlás volt. Tulajdonképpen esztétikai szempontból ez egy hanyatlás történet, hiszen kezdetben voltak a nagyon műves, nagyon kidolgozott, nagyon szép figurák, amikkel azonban korlátozott mértékben lehetett csak játszani. Aztán megjelent a strapabíró műanyag, az okozott egy nagy bumot, mert sok mindenkihez eljutott ez a termék, aki azelőtt nem engedhette volna meg magának. De pontosan ez vált a hátrányává piaci szempontból, hogy túlságosan olcsó volt és túlságosan könnyen elérhető, tehát elveszítette a presztízsét a játékok között, és jöttek újabb generációk, amik a G.I. Joe figurák, a Star Wars figurák, amik a 90-es években már sokkal izgalmasabbnak tűntek, tehát addigra már lezajlott az őrségváltás, ami nálunk egybeesett ugye a rendszerváltással, tehát hogy ez gyakorlatilag egyszerre történik, és hát a rendszerváltásnak volt még nem egy elhanyagolható következmény, hogy megnyíltak a határok, tömegesen áramlott befelé az olcsó kínai áru, ezzel az európai feldolgozóipar semmilyen körülmények között nem tudta fölvenni a versenyt, és ez a magyar kisipart is kinyírta, tehát a műanyag készítésben ezek a vállalkozások, ezek fölhagytak a gyártással, mert nem tudtak versenyezni a kínai dömpingár.
Összesen egyébként hány játékkatona lesz kiállítva ezen a tárlaton? Megszámolta?
Még nem. Majd amikor ki lesznek állítva, akkor fogom tudni, hogy hányan kerültek ki. Ugye egy nagyon nagy anyag jött össze, mivel egy nagy térre készültünk, de már látszik, hogy mindent nem fogunk tudni kiállítani, tehát hogy folyamatosan zajlik a szelekció is egyben az előkészítéssel.
Ez a kiállítás látogatható lesz majd néhány hónapon keresztül, aztán mi lesz a sorsa? Minden visszakerül a gyűjtőkhöz, mindegyik játékkatona, és tulajdonképpen elengedik ezt az egészet, vagy lesz valamilyen maradandó emléke?
Hát én ezt még nem tudom biztosra mondani, én szeretném, hogyha lenne maradandó emlék, készül egy könyv párhuzamosan a kiállítással, reméljük idén ősszel karácsonyra ez a kötet is meg fog még jelenni, ami egy kis magyar játékkatona történetnek az első fele, tehát tematikusan van elrendezve az anyag, és az ókortól és a középkortól az első világháború végéig, meg az orosz forradalmig tekinti át a történeti témákhoz, meg az időszakokhoz kapcsolható játékfigurákat, és akkor ha ez bejön és sikeres lesz, akkor majd el lehet készíteni a második kötetet is a 20. századi modern figurákról, de ez még odébb van. A gyűjtők nyilván hazaviszik a tárgyaikat, tehát azzal nincs mit tenni. Én remélem, hogy sikerül fölkelteni majd más múzeumoknak is az érdeklődését a tárlat iránt, és esetleg lehet továbbvinni. Azt gondolom, hogy egy ilyen jellegű kiállítás például a Hadtörténeti Múzeumban is nagyon jó mutatna, ha lenne éppen alkalmas kiállítóhelyük, ami befogadhatná ezt. Meg hát azt is remélem, hogy jó néhány kiállított darab azért eltalál most majd múzeumi gyűjteményekbe, így vagy úgy.
Hamarosan egy nemrég megjelent, a tatárjárás bemutatókönyvről folytatjuk a beszélgetést B. Szabó János történésszel.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, régészet, múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.